Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be, és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 9 óra 7 perckor gördül tovább a Millás reggeli express vonata, aki a gőzöst igazítsa, Ács Gábor. Hátul meg a krumplifejű pelacsinta, azaz, tessék.
Azaz, Mihálovics András, de nem ez jutott eszembe. Tudod, említettem, hogy hogy jártam a vonattal, úgyhogy...
Azért.
Ja, akkor ez emiatt.
Élő varázsműsor.
Jó. De ez majd a papper rovatba tartozik. Amikor életedbe először úgy elalszol a vonaton, hogy nem szállsz le, ahol le kellett volna. Fú. Sokat vonatozok. Szeretek vonatozni. Fejben, álomban is.
Meg a
álomban is mennek az állomások, de egyszer ideig is el kellett jutni, és sikerült megugrani, úgyhogy most még ez a friss és új élmény a hétvégéről. De a lényeg az, ennél sokkal fontosabb nyilván, hogy a közlekedési helyzet nagymértékben javult a Budapest környéki utakon, az M0-áson is már kisebb a dugó, most már csak lényegében a híd maga, tehát a Csákfőris-Kolbert,
ott a déli szakaszon is van pitty-putty, mert hogy sávlezárás van az M0-áson, a déli szakaszon az M5-ös autópálya felé, a 6-os főút előtt, ott garbantartás van,
igen.
És ott is torlódás, az nem olyan nagy?
De igen, ott is van, de az viszonylag rövid, ott valóban van, plusz még egy baleset van, a 0-as és a 4-es, M0-as, M4-es csomópontjában, tehát Pécel magasságából, tehát délfelé ott van még egy kisebb dugó, de hát ahhoz képest, ami egy vagy másfél órája volt, azért ez nagymértékű javulás.
Na játszódjunk!
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Na, semmi információm nincsen, fejőiskola, helyes. Vagy mi? Nem, mi lesz nem. Majd?
Beszélni kell egy kicsit a fagyról.
A fagyról?
Igen, mert hát ugye a hétvégén... Meg ma is ugye a Kékesben hózáporok voltak.
Mi van a fagyja? Minden tavasszal van a fagy.
Letarolja a gyümölcsöket, ezért nem eszel magyar kajszit például már évek óta. Most is voltak elég mínuszok. Volt olyan része az országnak, ahol -3 fok volt.
Már ma reggel.
Igen.
És még holnap is lesz, igen.
Igen. És hát gyakorlatilag ez azért okoz... problémákat. Jól lehet, a leghidegebb a határszélen fekvő két völgyben és Heves megyében volt, ahol azért nem a gyümölcs termesztés a legjellemzőbb tevékenység. Viszont képzeld el, hogy az a megszokott metódus, mi szerint virágzáskor beüt a fagy, és elfagy a virág, és már gyümölcs sem képződik, azt ezen a nyáron megúsztuk. Mert hogy olyan korán jött...
Már tavaly
vagy,
nyáron?
Nem, vagy bocsánat, ezen a tavasszal. Igen, ebben a szezonban, bocsánat, a nyelvbotlásért. Mert hogy olyan korán bejött a jó idő, és annyira előre volt a természet, hogy mire ez a fagy megérkezett, addigra a virágzás, mondjuk a barackféléknél már le is ment, aha. Ami miatt ez a fajta fagykár, ez nem üt akkorát az ültetvényeken, mint amekkorát ugye az elmúlt években ütött. Kérlek szépen, mert hogy április második felére befejeződött a virágzás, és úgy tűnik, legalábbis a termék tanács adatai szerint, hogy átvészelték a nagy tavaszi hidegeket, zömében egészen jó állapotban, de még azért 2-3 hét a fagyveszélyes időszakból benne van a pakliban, mert ilyenkor már ugye megkötöttek a kis gyümölcsök, de még olyan picikék ezek a kis gyümölcskék, hogy meg vékony a héjuk, hogy még ezeken azért pusztítást végezhet a fagy. Ami viszont várható, a szakemberek szerint, az az, hogy például a kajszi barackban és az őszi barackban nem lesz valami, nem lesznek azok a szép, hatalmas, nagy barasz szemek, mert azért a hideg természetesen a virágzásra méri a legpusztítóbb csapás, de amikor ilyen kis növénykék vannak, vagy gyümölcs kezdeményecskék az ágakon, akkor még azokat is pusztítja, mégpedig olyan formában, hogy a fejlődésük kezdeti szakaszán ez megakad a hideg miatt, és ezért nem lesznek ilyen szép, nagyméretű barackok. Ma viszont legalább lesz barack, ami az elmúlt években nem nagyon volt.
Úgy látom, ezt a hetet kell még kibekkelni már, mint fagyügyben, és akkor a hétvégétől az már biztos, hogy fagymentes lesz. Hát most még csütörtök, még péntek reggel is lehet, de onnantól aztán emelkedés, visszatér a meleg, aztán jön a május, amikor azért egészen elenyésző az esély. Igen. Rá, hogy ez a hét még a
nettig. Viszont nem dőlhetnek hátra a gyümölcs kertészek, legyen ez hobbikert vagy profi, mert hogy ugye nem volt nagyon enyhe, vagy nem volt nagyon hideg a telünk, ezért a kártevők átvészelték ezeket az időket, tehát védekezni kell. És hát ugye ez meg, mivel hogy a permetezőszerek, növényvédőszerek elég sokba kerülnek, ezért ez meg majd költségnövekedést okoz. Hogy most ez mit fog eredményezni, az szerintem olyan május közepén ki fog derülni, hogy akkor mennyit vitt el a fagy, mennyit károsított a fagy, mennyi a kártevő, mennyi nem a kártevő, és akkor...
De egyébként ez kimutatható, mert hogy ez menetrend szerint visszatérő aggodalom általában a tél végén, hogy jaj, megint nagyon enyhe volt a telünk, mennyi lesz, milyen sok lesz a kártevő.
Ez visszatérő, abszolút.
Igen, de utána az eredményről meg már nyáron, meg ősszel, meg már nem értesülünk, hogy akkor hogy most valóban így lett-e, vagy sem. Tehát a GDP-hez a mezőgazdaság szuper jól hozzájárult tavaly is, amikor éppen jó idő volt, az előző tél sem volt egyébként hideg, tehát ez aggodalom, vagy ez tényleg megvalósul?
Nézd meg az árcímkéket mondjuk a gyümölcsöknél, és akkor láthatod, hogy ez azért megvalósult, mondjuk a gyümölcsöknél. A szántóföldi növénytermesztésben még ez a dolog nem jelent akkora problémát.
Tehát többet kell rákölteni arra, hogy védekezünk és kinyírjuk őket,
ami beépül az árakba. De hogyha van egy jó termésátlag, akkor az ezt szokta ellensúlyozni. Uh-huh. A probléma egyébként az, hogy bármit azt mondjuk, hogy egész csapadékosra sikerült ez a tavaszi időszak, én azért az ország keleti feléből nem ezt hallom, tehát hogy ott már majd, hogy nem ilyen asszály közeli helyzet van.
Egyenlőtlen a tavaszi idő ellenére,
mert egyenlőtlen volt az elosztás, és akkor ilyenkor az emberek azon gondolkodnak, hogy akkor most mekkora termésátlag kell ahhoz, hogy valahogy a befektetéseik megterüljenek, de nem hiszem egyébként, hogy olyan nagyon kiemelkedő termésátlag lehet. Egyébként azért mentette meg a mezőgazdaság, mert hogy olyan gyalázatos alacsony bázishatású volt a nagy aszályos év miatt, hogy onnan tényleg csak felfelé lehetett növekedni.
Igen, de nem csak a bázishatás alapján, amúgy is viszonylag kedvező volt a tavalyi év, legalábbis ugye
így van.
Az egész magyar GDP. Nem. Egész magyar GDP-re ugye mondogatták azt, akik, hogy a mezőgazdaság mentette meg, egy csúnya recesszió lett volna, hogyha nem segít. Na,
ez a közszolgálati része ennek a dolognak, a másik az egyéni szoc probléma. Na. Nem tudom én hány ember hívott már, hogy figyelj már, kiskertemet vaddisznók látogatják, gyakorlatilag semmit nem tudok ellene tenni, vagy bejár az őzike, és lelegelte a dracénámat, mi a túrót csináljak. Nem nagyon sokat lehet tenni ez ellen a dolog ellen, mert lakott területen lövést tenni állatokra, az elég veszélyes, tekintve, vagy több kilométert is el tud menni egy ilyen lövedék, tehát hiába tárcsázzuk a vadásztársaságot, még rég. Kint az erdőben is volt ilyen baleset, hogy messzire előtt valaki, és anélkül, hogy tudta volna el, és talált valakit. Ezért ilyen élve fogó csapdákat szoktak, de hát az élve fogó csapda meg kiteszed oda, abban nyilván nem fog belemenni egy ilyen új ojektumba az állat, meg kell, hogy szokja, hozzá kelljen szokni, meg oda rendesen etetgetni kell, és erre azért már ha egyáltalán rámegy, mert ugye ahhoz is biztonságba kell, hogy érezze magát, hogy oda bemenjen. Na mindegy, szóval ez egy elég nagy probléma, és az az igazság, hogy azt látom, hogy megoldási javaslat nincs, bár egy hír szerint, kérlek szépen, Pécset belterületi vadászatra adtak engedélyt, hogy megfékezzék a vaddisznó állományt. A Baranya vármegyei rendőrkapitányság fel is hívta a lakosság figyelmét, hogy az érintett területen fokozott figyelemmel kell közlekedni. Egyébként ez az én hírbeli értesüléseim szerint úgy szokott nézni, hogy ezek a mesterlövész, a rendőrségi mesterlövészek szokták elvégezni a piszkos munkát, mert hogy ugye ők vannak annak a szaktudásnak a birtokában, ami ehhez kell, tehát egy mezei vadász értelemszerűen nem tud olyan pontosan célozni.
Bárki betelefonálhat, hogy vaddisznót látott, kimennek és lelövék? Tehát
de nem, épp hogy? Az, hogy nem. Tehát azt mondták, hogy jó, próbáljál meg védekezni, et cetera, tehát magunkra vagyunk ebben a dologban hagyva, mi mezei állampolgárok.
Ez mind múlik, hogy kilövik, vagy nem lövik ki, vagy hogy akkor igényel
veszik. Hát szerintem, amikor már akkora károkat okoz, vagy már mondjuk a szakemberek is azt látják, tehát az, hogy egy-egy konda letarol 6-8 kiskertet, az nem érje el a hatóságok ingerküszöbét, hogyha már ilyen nagyobb probléma, és ne adj Isten, emberekre is veszélyes dolgok történnek, akkor szoktak ezek a problémák előkerülni, és akkor talán lépnek, de mondom, ez egy annyira kényes és annyira veszélyes manőver, hogy én nem hiszek ebben a dologban, hogy ez rendeződhet, tehát hogy minden lakott területre lakó vetévedő őzikét meg vaddisznót nem lehet ezzel a módszerrel elriasztani, ebben majdnem biztos vagyok.
Itt ki a döntéshozó, tehát ki jönnek a felelőssége, tehát ki dönti el azt, hogy itt lesz.
Hát ugye a vadászatra jogosultnak kellene a vadkár elhárításban részt venni, egyébként nekem se itt kéne osztani az észt, hanem a vetésre vigyázni valahol Dunaújváros környékén, de hát nem tudok elmenni innen miattatok, jó kis vadkár elhárításra, de nyilván mivel belterületről van szó, nem csinálhatnak a vadászok azt, amit akarnak. Tehát az, amikor én megkapom azt a felszólítást, hogy figyelj, neked van úgy is lőfegyvered, akkor menjél már, és akkor figyelj, kihallja meg azt, hogy nálam a kiskertbe éjjel kettőkor elriasztod a vaddisznókat. Szóval ez nagyon durva. Viszont ráirányít egy nagyon sokféle problémára ez a történet, hogy hogyan élünk mi együtt a időnként felszaporodó vadállománnyal, és akkor most megint kicsit elkalandoznék a határokon kívülre, itt van például a medve probléma, hogy beemeljem ezt is Szlovákiában, ahol ugye örvendetesen szaporodik a medve, Romániában ugyanígy örvendetesen szaporodik a medve, de szinte nem múlik el hét, anélkül, hogy ilyen támadásokról hírt kapnánk, és ez csak a medve.
Miért örvendetes?
Hát mert ugye ez majdnem eltűnő fajról volt szó, és úgy tűnik, hogy sikerült megfordítani, meg hogy az ökoszisztémának ugye egy fontos elemei a nagy ragadozók.
Csak mi a helyes mérték, igen. Vagy mi hát hol van az egyensúly közeli állapot, ugye ezt nem tudom.
Egyébként itt nálunk általában a medvékkel van a gond a környező országokban, és egyébként már Magyarországon is van medve, úgyhogy én anélkül, hogy riogatnék, szerintem időkérdése, hogy az erdélyi és a szlovákiai populációból elvándorló állatok ugye megjelennek nálunk is. Időkérdése, hogy valaki egyszer belefut egy rossz kedvű medvébe, és nálunk is fog történni. Óriási sajtó visszhangja lesz, ezt most mondom. De például Spanyolországban már a farkasok okoznak problémát. Ott van egy adatom, kérlek szépen, a haszonállat támadások száma 113%-kal nőtt az elmúlt időben. Gyakorlatilag elviselhetetlen egyes gazdálkodók szempontjából annyi farkas van, akkor a károkat okoznak. Aztán így ilyenkor felmerül az, hogy most akkor melyik kezünkbe harapjunk. Ugye ott vannak a nagy ragadozók, örülünk, hogy végre van medvénk, farkasunk, hiúzunk, nem tudom én micsodánk. És ez egy jó dolog, egy kicsit helyre billenti a természet egyensúlyát, csak hogy már nem akkora élő helyei vannak ezeknek az állatoknak, mint amekkorára szükségük van, óhatatlanul belesodródnak az ember lakta területekre, és akkor ott meg ugye károkat okoznak jobb esetben csak a gazdasági haszonállatokban, rosszabb esetben ugye emberi áldozatai vagy sérültje is vannak ennek a dolognak, és akkor itt feljön az, hogy hát felül kéne bírálni a védelmi státuszukat, és azt mondani, hogy oké, védjük a medvét, de egy bizonyos populáció fölé nem engedjük nőni a számát. Ez mit jelent magyarra lefordítva, hogy vadászuk rájuk, ami pedig hát ugye a környezetvédőknek, meg ezt a problémát felületesen ismerő honpolgároknak egy óriási vörös posztó, hogy micsoda macit, micsoda már 13 medvét, micsoda egy szegény farkast agyonlövünk. Szóval ez egy ilyen Ebben a változó világban ez nem egy népszerű intézkedés, ezért nagyon, nagyon óckodnak ettől. Vannak persze más megoldások, igen, várom én is az állatvédők, hogy a állatvédők, hogy de hát miért nem védik meg mondjuk a juhállományt. Nyilván vannak olyan megoldások, mint például a villanypásztor, tehát lehet olyan villanypásztort, a múltkor egy ilyen ismeretterjesztő videóban láttam ezt, ami még a medvét is távol tartja. Tehát úgy megvágja a mackót bundán keresztül is, hogy eszébe nem jut kifosztani még a méhkaptárokat sem. De ez nem mindenhol hatékony, meg ez, hogy mondjam, nagy területeket ezzel megvédeni nem lehet. Ráadásul, aki telepített és üzemeltetett már villanypásztort, az pontosan tudja, hogy ez ezer helyen elromolhat, hogyha egy fűszál vagy egy kórót rávisz a szél, az egyből szigeteli az egészet, és akkor nem fut végig a delej a drótokon, és akkor medvepajtásnak nem egyéb, mint egy ilyen horgászdamil, tehát keresztül megy rajta, és nem is érte, hogy mit keres ott. Szóval azért ez egy ilyen nagyon érdekes történet, és még egyszer mondom, hogy valami olyasmi szabályozás kezd körvonalazódni, és azért beszélek erről, hogy kicsit szokjuk meg ezeket a dolgokat, hogy lehet, hogy Magyarországon, ugye mekkora botrány volt Magyarországban a szerencsétlen farkasból, ami ugye Svájcból idáig eljött, és ez tényleg egy borzasztó, azt magam is igazi hülyének gondolom, aki lelő egy ilyet, de fel kell készülnünk arra, hogy ezek a populációk nálunk is szépen gyarapodnak, és előbb-utóbb lesz konfliktus helyzet ebből, vagy a gazdálkodókkal, vagy a kirándulókkal, és valamit nekünk is tenni kell majd ezzel kapcsolatban. Mondok egy eklatáns példát, ami egy ilyen időzített bombaként ketyeg, ez pedig a hódpopuláció. Nagyon örültünk a hódpopulációnak, hogy újra megjelent a hód Magyarországon, de nézzük már meg, ahol vizes élő helyek vannak, hogy milyen kárt okoz. Ha valaki mondjuk vízitúrázik a Dunának a fővárosi szakaszán, akkor láthatja, hogy mennyi fa hal meg lábon az ártérben, mert a hód körbe rágja, majd ott hagyja az egészet, és ilyen lassú kiszáradásra van ítélve. Tehát én azt mondom, hogy erről nem nagyon beszélgetünk, de előbb-utóbb a hódpopuláció is kell majd kezdeni valamit Magyarországon, mert hogy ugye ez meg egy ilyen kis cuki rágcsáló, és hát nyilván a légynek se árt, de nagyon-nagyon komoly környezetvédelmi károkat tud okozni. Úgyhogy ezzel is kell valamit kezdeni, és amikor bedobták ezt, hogy valaki hódot lőtt Magyarországon, akkor is egy ilyen marha nagy felháborodás volt belőle, pedig ahogy mondani szoktam, volt perkeltje nagyon ízletes, és egyébként meg bőjti étel, mert hogy vízi állat, tehát hal, gondolták a régiek, úgyhogy a hódot a nagybőjt idején is lehetett fogyasztani. Na, több komolyságot ezzel kapcsolatban, te mit csinálnál, apa? Így mindenféle szakértelem nélkül. Tájfutóként, figyelj, ha tudnád, hogy mackó jár a bőrsegben.
Hallgatók megmondták a tutit, a dracénát legelő őzike otthon van. Te költöztél rossz helyre. Túl sok ember költözik a vadállatok területére.
Köszi, ezt úgysem mered beolvasni.
Születésszabályozás kell, vagy engedélyezett emberkilövés. Nyilván ott van a jó nagy smiley, tehát...
Hát, most a morbid felvetésre morbidan szeretnék válaszolni, akkor mondjuk Ukrajnában épp ezzel kísérleteznek, amivel itt a hallgató viccelődik. Nem tudom, hogy ez mennyire fog segíteni a vadfajokon, vagy mennyire nem.
Hallgató kíváncsi a vonatos történetén. Majd egyszer elmesélem, mert tényleg vicces az elalvós idióta történetem, majd valamikor szerintem
elmondom. Még egy olyat se kaptunk, hogy hülye vadászok?
Képzeld el, azt keresem.
Ott van egyen följebb, nem? Mondja meg, nem, mezei vadász.
Nincs a tudás birtokában. Ő is csak a farkasos sztorit hozza föl, de igazából nem fogalmazott meg ezen túl külön kritikát az a hallgató sem. Hát de több ilyen állat is van. Én most laikusként ezt hogy tudnám helyre rakni? Hát nem tudom, le kell szabályozni, de ez nem olyan egyszerű ezt leszabályozni. Tehát nem tudsz megállni az arany középúton. Vagy túlszaporodnak, vagy túlságosan visszaszorítod. Gőzöm nincs, ez egy szakma. Nem tudom, hogy lehet. Azt nem látom, hogy ezzel mondjuk nagyon-nagyon komolyan foglalkoznánk. Egy-egy kiemelt ügyre odafigyelünk, de nem.
Mondok hiszem. Neked
nyilván
egészen.
A medve kérdés biztos akkor fog.
Amikor valaki megsérül.
Amikor az első magyarországi támadás megtörténik.
De akkor mit csináljuk? Megint szegény mackózunk, vagy azt mondjuk, hogy azonnal lőjé. Ja, Medvénél egy külön szabály, amit megint csak nem hiszem, hogy sokan tudnak. Ha egy medve emberre támad, ott nincs kecmesz.
Azt kilövik egyből, azt tudom.
Azt ki kell, hogy lőjék, mert a medve
rájön, hogy
a bokornál is könnyebb kajához jutni, ha emberre támad.
Na, hát, hogy is van ez a vérmedve dolog? Hogyha egyáltalán már elkezdett hústani, onnantól csak azt fog jönni?
És nem áll.
Tehát ha nem is emberre, de ha már tudod róla, hogy ez megtörtént, akkor már kilőhető, ugye? Vagy ki kell lőni? Vagy hogy van?
Az emberre támadó medvét azonnal ki is lövik, biztos, ami biztos alapon, mert ha nem lövik ki, akkor még egyszer mondom, rájön, hogy könnyű préda vagyunk. Nagyon-nagyon könnyű préda. Na, egyébként egy megdöbbentő szám neked, Gabikám, csak a Millás reggelében. Évente 65.500 házi állat esik nagy ragadozók prédájául Európában. 65.500 házi állat, ezt képzeljük el. Javarészt juh és kecske, de vannak közvetett károk is, ahol nagyon sok az ilyen támadás, azokat a legelőket például parlagon hagyják, amik így elvadulnak, és megint csak ugye...
Még egyszer nagy ragadozók, vagy mi?
Hát
még?
Farkasok.
Várják, kik az elkövetők?
Farkasok.
Melyik kategória? Ez a farkas?
Ez a farkas. Csak a farkasok 65.500 házi állatot.
Na de ez semmi ahhoz képest, amit a macskák fölzabálnak, mint tudjuk.
Igen.
Tehát a macskák sokkal nagyobb kárt okoznak.
Igen. Úgyhogy...
Ha az egyszerű házi macskák,
erről mi már beszéltünk, mert nekem ez egy régi képzavarral élve gumicicám. Rajta vagyunk egy szakértővel, folyamatosan konzultálunk, hogy ugyan mondja már el, hogy mire jutott. Nem lesz népszerű beszélgetésen, tudom, a cica...
A macskás?
Igen.
Akkor gedel egyet
mindenképp.
Jó lenne,
hogy ne a gedel lenne akkor adásban, mert beláthatatlan következményei lesznek ennek a dolognak. Na! Szóval ennyit gondoltam én elbeszélni fagykárról, vízkárról, oszkárról, és természetesen a nagyragadozók okozta problémáról, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és most sport!
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se! Arról se begye meg a mindenségit neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Ne lepődjünk meg, hogy a vonal túlsó végén Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető. Szerbusz, jó reggelt, már csütörtök lenne?
Jó reggelt, sziasztok, nem, még hétfő van.
Jó, hogy mondod.
Kevés alvás miatt összezavarodunk egy kicsit.
Igen. Meg ebbe az őszi időben, érted. Na, hát figyelj, a nap új, de a kérdés a régi, hogy mi történik a budapesti értéktőzsdén a hét induló napján.
Alapvetően nagyon jól indul a hét a budapesti értéktőzsde árfolyamait nézve. 0,9%-os pluszban van most a BUX Index, ez 65.580 pontot jelent, és a blue chipek is kivétel nélkül emelkedéssel kezdték a napot. A Richter a legnagyobb mértékben 1,6%-kal van följebb, ez most 9000 forintos kerek utolsó árfolyamot jelent. Az OTP-nél 0,9%-os a plusz 17.085 forint, a MOL-nál 0,5%-os 2976, és épp most a Magyar Telekom a pénteki záróértéken 927 forinton van, tehát nullán, de érdemes például kiemelni olyan kisebb részvényeket is, mint a Dunahouse, amely majdnem 3%-kal tudott emelkedni, illetve az Alteo, amely 1,6%-kal van följebb. Úgyhogy összességében pozitív a kép, de ez egyébként nem kiemelkedő, mert Európában is nagyjából ilyen nyitást látunk. Én azt gondolom, hogy hogyha a hétvégén nem történt semmi komolyabb a konfliktusok kapcsán, az már most jó hírnek tekinthető, és ez az, ami miatt elindultak fölfelé a tőzsdék egy picit, de azért ez egy elég bizonytalan emelkedés, ha fogalmazhatok így, elég sok kockázat van továbbra is itt a hangulati tényezőkben, ami miatt ez azért gyorsan tud fordulni, de most mindenképpen kijelenthetjük, hogy jól kezdődött a hét.
Igen.
A tőzsdei
kereskedésben. Hát zene füleimnek, én már a forgalom magamról nem kérdezlek, mert mindig nagyon klasszul összefoglalod, nagyon optimistára hangolod, és akkor kiderül, hogy jó, egyébként 3 forint forgalomban történt mindez. Úgyhogy hagyjuk
is. Egyébként nem is annyira brutális, mert az 1 milliárdot már elértük. Azt gondolom, ez az. Hogy azért ilyen ez az. A közepesnél egy picit talán jobb.
Ez az. Jó, legalább ez is stimmel. Ki ellenünk, ha mindenki velünk, ugye? Na, devizapiac. Ugye itt MNB kamat döntés lesz, és hát ugye fel van adva a monetáris tanácsnak a lecke, mert gyengécske a forint. Most éppen milyen bőrben van?
Ahhoz képest, amit a múlt héten láttunk, egy picit talán jobb bőrben van, de azért nagyon nagy optimizmus még itt sem látszik. 394 körül mozog most az árfolyam, ez nagyjából a pénteki záróértéknek megfelelő. Egyébként a napot itt is optimistábban kezdte az árfolyam, mert egészen 393 közelébe lecsorgott az euróval szemben a forint értéke, és onnan jöttünk most vissza erre 394-es szintre. Valóban, ahogy mondtad, a jegybanki holnapi döntése az egyik kulcs pont lesz abban, hogy hogyan folytatódik majd a forint kereskedés, illetve pénteken délután lesz még egy S&P hitelminősítés tői értékelés, hogy hát erre számítunk, azt gondolom, hogy ez is fontos lehet a forint árfolyama kapcsán, úgyhogy igen, figyeljük az eseményeket.
De sehol... Mi is... Bocsánat, fejezd be, persze. Én vagyok a bárdolatom.
Hogy mi is adatvezéreltek vagyunk.
Nagyon jó. Nagyon jó.
A forint kapcsán.
Ezt a kifejezést vártuk, olyan nagy meglepetés, gondolom se a hitelminősítők, se a monetáris tanács döntése kapcsán nem várható, ugye?
Alapvetően a hitelminősítőknél nem várunk meglepetést. Hát az MNB-nél ott a kommunikáció, ahogy a korábbi beszélgetésetekben is kiemeltétek, hogy nagyjából a 0,5% be van árazva, de hogy ehhez milyen kommunikáció fog társulni, azt talán jelenthet valamit a hangulatba, de ha maradunk az adatvezéreltségnél, akkor semmi nem fog változni.
Oké, egyébként dollár ügyben, euró-dollár keresztárfolyamban mi a helyzet? Arra te rászoktál látni, ezért mindig fel is teszem neked a kérdést.
Igen, alapvetően azért folytatódgat a dollár erősödése, most ismét ilyen 1.0650 környékén jár az euró-dollár árfolyama, ami azért közel van itt az elmúlt hónapok mélypontjához, vagyis a dollár legerősebb szintjéhez. Nyilvánvalóan, ahogy tolódik kifelé az amerikai kamat csökkentés kezdő időpontja, azért ez mindenképpen jót tesz a dollárnak, tehát ezt látjuk megjelenít az elmúlt napokban is. Én azt gondolom, hogy egyelőre még a paritás veszélye nem fenyeget, de alapvetően folytatódhat a dollár erősödő irány.
Uh-huh. Oké, nagyon klassz volt, Szilárd, úgyhogy remekül helytáltál a hétfői csütörtök ellenére is. Köszönjük szépen
úgy,
a szakértelmet.
Nem a dallaszom, mi?
Jaj, ne is mondd. Hát ezzel most, amit egyik kezeddel adtál, most a másikkal duplán visszavetted, köszönjük, nem ezt beszéltük meg, de majd mindjárt megvitatjuk, hogy akkor hogyan tovább. Köszönjük szépen, Szilárd!
Köszönöm, szép napot mindenkinek, sziasztok!
Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel beszélgettünk, most egy rövid zene következik, aztán pedig az űrbe látogatunk.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha.
A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Kérem szépen, kicsit az űrbe látogatunk, kalózunk, dr. Paher Tibor, a Puliszpész alapítója, igazgatója lesz. Jó reggelt kívánunk, szervusz Tibor!
Jó reggelt kívánok, szervusz!
Az Európai Űrügynökségnek volt egy remek ötlet pályázata, ez a Small Lunar Missions névre hallgatott. Erről mit kell tudni, és értékelned-e pár szóban az ötlet pályázatnak az eredményeit?
Az eredmény még nincs meg,
nincs meg.
Júj.
Halló!
Halló, most nem hallottunk, szakadoztunk.
Most jó?
Most jó, jobb, igen.
Igen, reméljük, igen.
Elnézést, jó. Tehát az elvileg hétvégére remélem meg lesz. Itt tulajdonképpen az űrügynökség is azt gondolta, hogy hát ha mindenki indul a Holdra, akkor nézzük meg, hogy Európa is tud-e valamit csinálni, és egy alacsony költségvetésű koncepciót keresnek, amiből 3-4-et kiválasztanának jelen állapotban, és azt szeretnék 3-4 éven belül egyet megvalósítani. Az alacsony költségvetés az 50 millió eurót jelent, és akkor erre meglepő módon 70 ötlet érkezett be, úgyhogy lehet, hogy az amiatt is csúsznak, mire ezt végig nézik. Ebbe mi is beneveztünk, mi egy kicsit alá lőttünk idézőjelbe téve, mert mi azt gondoljuk, hogy mi kb. 25 millióból tudnánk egy nagyon klassz kis küldetést összerakni.
Egyébként ennek ez ilyen, hogy mondjam, egy kicsit az Európai Ügynökség PR építésének az egyik eszköze ez a történet, vagy itt vérkomoly tudományos projektekről van szó?
Itt vérkomoly tudományos projektekről is van szó. Ugye az űrügynök, Európa egy kicsit le van maradva, hogyha szabad ezt így fogalmazni. Konkrétan például nincsen per pillanat Európának saját erőből lehetősége akármilyen holdaszállást, egy automata szonda holdaszállását megvalósítani. A tervek szerint lesz egy nagy teljesítményű leszálló egység, ami 1,5 tonna hasznos terhet is fog tudni vinni. Ez legkorábban 2030, de inkább 31-ben fog tudni repülni. Tehát, hogyha most szeretnénk egy holdfelszíni küldetést európai részvétellel megvalósítani, akkor bizony más fuvarozóra kell hagyatkoznunk. Uh-huh. Ez pedig leginkább most az amerikai programban, ez az úgynevezett CLIPS program, ez a Commercial Lunar Payload Services programja a NASA-nak, amikor amerikai magáncégek viszik a NASA eszközeit is, meg minden mást, amit valaki szeretne elvinni, csekély anyagi ellenszolgáltatás ellenében, és ezen van lehetőség holdfelszíni missziókat megvalósítani.
Most egy kicsit hátralépve, jó ez Európának?
Most már egy kicsit más.
Igen, szóval, hogy jó ez Európának, vagy Európában gondolkodnak azon, hogy saját űrbéli kapacitást építenek ki, mert hát ugye nagyon sokat beszéltünk mi is a műsorban arról, hogy egy verseny van az űrben, akkor nyilván a két szép szemünkért nem biztos, hogy az amerikaiak elvisznek, ha meg túl sok pénzt fizetünk ki arra, hogy fuvarozzanak bennünket, akkor nem marad az igazán fontos projektekre annyi, mint amennyi maradhatnak.
Tehát mondom, egyrésztről van törekvés Európában is, hogy legyen saját a kapacitás, ez a bizonyos nagy leszálló egység, ez
Halló, Tibor, megint nagyon rosszul hallunk.
Pedig ugyanitt tartom a számot.
Oké, nem tudom, most írta, nem meg is jön.
Most megint visszajött.
Nem tudom, lehet, hogy ez a telefonszolgáltatónknak a...
Igen. Szóval ott tartottunk, annyit értettünk, hogy vannak törekvések a saját kapacitások kiépítésére. És innentől nem hallottunk.
Így van, ez a bizonyos nagy leszálló egység fejlesztése, ez folyamatosan van, de például koncepciós fázisban. Tehát 2030-2031 előtt ebből nem igazán lesz bármi is. És kis vagy kisebb leszálló egység fejlesztése nem nagyon van a láthatáron. Egy német-francia cég dolgozik ezen. Ők legkorábban 2028-ra ígérnek egy ilyen kapacitást, tehát, de mást nem tudok, és nem igazából várom, hogy hirtelen itt gombamódra szaporodnának a leszálló egység építésére kész cégek. Ugye Amerikában 4 cég kapott eddig megbízást ilyenekre a NASA-tól, 2 repült, erről beszéltünk ugye, nem teljes sikerrel, de az egyik az sikeresen leszállt végső soron, tehát ott már megvan ez a kapacitás, mondjuk úgy, hogy 90%-ban bizonyított módon.
Oké, beszéltünk, hogy benne vagytok ebbe a Small Lunar Missions ötletpályázatban, a pulival. Mire pályáztatok egészen pontosan? Mi
a saját roverünkkel szeretnénk menni, végre valahára azt is szeretnénk holdképessé tenni, és egy felderítő expedíciót szeretnénk végrehajtani a déli pólus, hold déli pólusának a környékén, ahol szintén a saját vízszimatolónk is természetesen ott lenne, vízjeget keresünk, és több más kis tömegű hasznos terhet is szeretnénk vinni, és egy holdi napra terveznénk, tehát ez egy olyan 8-10 földi napra megfelelő küldetés lenne. Itt is van lehetőségünk fuvart venni, idézőjelbetéve amerikai kollégáktól, erre meg is van a szándék nyilatkozat, vagy az egyetértési megállapodás, hogyha ebből lesz valami, akkor el is vinnének bennünket, örömmel, pénz beszél, kutya.
Igen. Mit kerestek a déli póluson? Miért pont ott a célpont ennek az expedíciónak?
A vízi egy potenciális forrás, ami nagyon hasznos lehet, hogyha elegendő mennyiségben van, és fel tudjuk dolgozni. Most ennek az első lépése az, hogy pontosan tudjuk, hogy hol található mennyi. Tehát, hogy hol érdemes úgy szólván ásni utána. És erről annyit tudunk, hogy a déli pólus környéken ott is leginkább úgynevezett állandóan árnyékos területeken van vízjég, de nem tudjuk pontosan, hogy hol. Mert a hold körül keringő egységek méréseiből tudjuk ezeket az információkat, de ennek a felbontása nagyon rossz. Tehát azt lehet mondani, hogy 20 kilométeres területen itt van x százalék vízjég, vagy víznek megfelelő hidrogén a talaj felső rétegében, de azt nem tudjuk, hogy hol. És nem mindegy, hogy hol kezd ásni a partner, hogy abból a csekély 1-2 százalékot tartalmazó vízjeget vagy hidrogént ki tudja vonni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy pontosan tudjuk, hogy hol van. Ehhez viszont felszíni expedíciók kellenek, amik sűrű mérési pontok hálózatán gyűjtik az információkat. Ennek az egyik előfutárát szeretnénk megvalósítani.
Oké, hát nagyon sok sikert kívánunk hozzá. Úgy tudom, hogy éppen indulóban van, úgyhogy nem is tartunk fel túl sokáig. Jó utat kívánunk, és további sok sikert a projektjeitekhez.
Köszönöm. Én éppen Amerikában megyek, pont a holdi témákkal kapcsolatban lesz egy konferencia, remélem, hogy újabb kapcsolatokat és újabb lehetőségeket találunk.
Meg majd mi is kíváncsi vagyunk arra, hogy mi lesz mire jutottatok ezen a megbeszélésen. Köszönjük, jó utat kívánunk!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Dr. Pajher Tiborral, a Pulispace alapítójával, igazgatójával beszélgettünk.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha.
Itt van a stúdióban Fejér Marian, mert jó utánuk reggelt. Jön a pont jókor, mi lesz a műsor?
Jó reggelt. Egy filmmel kapcsolatban lesz egy filmről, és egy filmmel kapcsolatban lesz beszélgetés. Zurbó Dorottya rendező, forgatókönyvíró lesz a pont jókor vendége. Alkotótársával és a csapatával több évszakon keresztül forgatott Butánban. Ugye apró nepáli kis királyság, és a Boldogság ügynöke egy film, amiben az látható, dokumentumfilm, amiben az látható, hogy a maga Boldogság ügynöke az faluról falura látogatja az embereket, és egy ilyen 4 órás kérdőív segítségével mérik fel a királyságban élő
miért?
Emberek.
Miért? Mert Bhután a világ egyik legboldogabb országa.
Igen, ez a mondás. Egyébként én láttam a filmet, nekem nyilvánvalóan abszolút... Na, ezt így azért nem mondanám, így adás előtt 5 perccel, miközben 2 órát fogok róla beszélgetni, és egyébként sem erről van szó, hanem hogy nekem ilyen nagyon vegyes érzéseim vannak, de ezeket már nyilván Dórával át fogjuk beszélni, de az teljesen biztos, hogy többször elmondják a szereplők, hogy a világ legboldogabb földje ez. Tehát ők magukhoz, a természetükhöz, a környezetükhöz állnak úgy hozzá, hogy tőlük függetlenül ez egy boldog vidék. Nagyon érdekes. Uh-huh. Az egyik szereplő azt mondja, hogy nem is tudom, hogy egy olyan boldogtalan lélek, mint én, hogy születhetett egy ilyen boldog földre.
Na, tessék, milyen cukika.
Úgyhogy, de közben meg persze, hát nyilván azért itt egészen számomra, meg nyugati ember számára egészen szélsőséges állapotok vannak. Na, ezeket majd a Dórával átbeszéljük, ő van itt. Már megjött.
Nagyon szépen köszönjük a kevcsinálót. Mi búcsúzunk könnyes módon Ács kollégával karba öltve. Holnap reggel viszont lesz Millás reggel élőben 6:30-tól, felvételről már 6 órától. Nem tudunk a mai nap után más mondani, mint hogy érjük utol Butánt. Ehhez kívánunk sok sikert mindenkinek, sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot.
Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.